Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja, én Stadler Zsolt vagyok a GP Shoptól, és a mai beszélgető partnerem az pedig nem más, mint Mati Zsolt, a Fit for Race alapító és a tulajdonosa, és igazából arról fogunk most ez elkövetkezendő podcastban beszélgetni, hogy mi vár a pilótákra a téli szezon alatt, illetőleg milyen kihívásaik lesznek a pilótáknak majd az előttünk álló 2026-os nagyon-nagyon hosszú szezonban. Szervusz Zsolti!
Szervusz, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek újra.
Hát még én mennyire örülök, hogy végre sikerült elérni téged. Nem könnyű, de hát ilyen az, hogyha valaki nagyon népszerű és nagyon jó munkája van.
Nem volt egyszerű. Nálunk egyébként egészen pontosan ugyanaz történik, mint a Forma 1-es versenyzők felkészítését illetően. Tehát ugyanúgy szezon elején, a szezon első heteiben a versenyzőket, sportolókat felmérjük, és meghatározzuk azokat a célszámokat teljesítmény szempontból, amiket el kell érni az elkövetkezendő 5-6 hét felkészítése során, annak érdekében, hogy aztán a versenyző az egész szezont a lehető legmagasabb szinten tudja teljesíteni. És ebből a szempontból talán érdekes lesz, amit mondok, de talán a legkisebbek, a gokartosoknak a felkészítése a leghasonlóbb, mármint időpontokat és naptárat tekintve, mert az első verseny nekik egészen pontosan jövő hét végén elindul, és egészen november végéig tart a szezon, és megcsinálnak 30-32 verseny hétvégét ezek a kicsi gyerekek, és a felkészítésük természetesen mind a mellett, hogy nem felnőttekről beszélünk, hanem 13-15 éves korosztályról, de a felkészítésükre egyáltalán nincs több idő, mint a Forma 1-es versenyzők felkészítésére. Természetesen annyi különbséggel, hogy a Forma 1-es versenyzőknek csak a standardeket kell hozni a 6-7-es felkészülés során, ezeknek a kisebb gyerekeknek pedig a fejlesztés, az évközbeni fejlesztés is komoly szerepet kap. A Forma 1-es pilotáknál, ahogy említettem, ez azért máshogyan működik, mert ők már egy felnőtt, kifejlett szervezettel rendelkező sportolók.
Na ez meglep egyébként, hogy a fiatal gokártosok is nagyjából hasonló a felkészülési görbéjük, mondjuk így, mint egy Forma 1-es pilótának, de most maradjunk a Forma 1-nél. Most január 16-án rögzítjük a beszélgetést, de majd 19-én hétfőn fog kimenni, és az majd nagyon-nagyon ott már kezd el mocorogni a Forma 1, hiszen 26-ától már jönnek a tesztek, meg autóbemutató, meg mit tudom én, mindenféle kutyafüle. És ugye befejezték ezt a szezont december elején. Mennyire vannak most készen a Forma 1-es pilóták, hogyha meg lehet mondani azt, hogy akkor be kell ugrani, mert rákövetkezendő héten már tényleg már teszt, abból 3 napot dolgozni kell, és nyilván ott azért rendbe kell lenni. Maradjunk először ennél a témánál, de kezdjük úgy, hogy leteszik a lantot december elején, vége van az év utolsó futamának, mindenki elment, elvégzi a kötelező média, illetőleg szponzorok által elvárt kötelezettséget, és utána pedig eldobják a lantot, és mikor, meddig engedhetnek meg maguknak szabadságot, meddig vannak kvázi pihenésben a pilóták, és mikor kell elkezdeni nekik a felkészülést a következő szezonra?
December 27-én kezdik meg a felkészülést, ahogy befejezték az utolsó versenyt, nagyjából kedszerdán minden versenyzés, versenyzőhöz kapcsolódó stábtag az eltűnik egy 2,5-3 hétre, és legközelebb január első napjában találkoznak, viszont a versenyzők az úgynevezett alapozást és az alacsony intenzitású edzéseket már karácsony másnapja után megkezdik. Főleg akkor, amikor ennyire korán kezdődik a tesztidőszak, és ugye akkor szokott ennyire korán kezdődni a tesztidőszak, amikor szabályváltozás van, és szignifikáns, nagyon drasztikus fejlesztések történnek az autókat illetően, akkor jóval előbb kezdődik a tesztidőszak, ami nem azt jelenti, hogy az első tesztre a versenyzők csúcsformában vannak, nem, az első versenyre vannak csúcsformában, az első teszt alkalmával még ugyanúgy folyik mellette a fizikális, mármint a tesztelés mellett a fizikális felkészülés. Természetesen egy 3 napos teszt az messze nem okoz akkora fizikális és mentális terhelést egy versenyzőnek, mint amekkorát egy verseny hétvége jelent, már csak utazás szempontjából sem, és pszichofizikális terhelés szempontjából sem. A pszichofizikális terhelés az azt jelenti, amikor a fizikális és a mentális terhelés összeadódik, és természetesen amikor teszt hét vagy teszt napok vannak, akkor a mentális terhelés jóval kisebb, mint egy verseny hétvége alkalmával. Oké, természetesen figyelni kell az autó minden egyes rezzülését, nagyon sokat kell a mérnökökkel egyeztetni, nagyon sok információt kell a versenyzőknek az autóról adni, de mégsem ugyanaz a mentális terhelés, mint egy verseny hétvége. Messze sem. Nagyjából 60-70%-os intenzitás egy teszt, teszt hétvége, tesztnapok a versenyhez viszonyítva. És erről vannak különböző élettani méréseink, nem Forma 1-es versenyzőket illetően, de egészen F2-ig bezárólag, viszont az emberi szervezet az ugyanúgy működik az F2-ben, meg az a Forma 1-ben is. Nem lesz más élettan attól függően sem, hogy hogy a Forma 1 nagyobb G-terheléseket ró a versenyzőre, és azt láthatjuk, hogy amíg egy tesztnapon a versenyző nagyjából 130-as, 140-es pulzus, ütés per perces pulzussal teljesít egy kört vagy több kört, addig a versenyen ugyanaz a versenyző nagyjából 30-35%-kal magasabb intenzitáson fog teljesíteni. És egészen egyszerűen ez nem abból adódik, hogy több izommunkát kell elvégezni. A keringési rendszer nagyobb terhelésnek lesz alávetve, de ez mind mentális stresszből adódik.
Hát igen, mert nagyjából éveleje van nagyon, csend van, nyugalom, ilyenkor kisebb a felhajtás, nincsen még gondolom az a nyomás, ami rajtad van, hogy egész szezon közben az a teljesítmény kényszer, akkor az, hogy nagyjából kontrollád ugye a saját mentális állapotodat. Tehát igen, csend van, nyugalom van, tehát olyan, mint amikor tudod, amikor január elején elkezd dolgozni az ember, hogy még a csend, nyugalom van. De ugye azt mondtad, hogy már december 27-én el kell kezdeni felkészülni. Akkor igazából ezek a pilóták olyan nagyon-nagyon sokat nem nagyon pihennek. Tehát hogy nagyjából van bruttó két hetük arra, hogy tényleg eldobom a francba a telefont, hagyjanak békén, és nagyjából ennyi.
Igen, 2,5-3 hét. 2,5-3 hét az, amire azt mondhatjuk, hogy a versenyzők pihenni mennek. És természetesen azért ezt is úgy képzeljétek el, és úgy kell elképzelni, hogy egy Forma 1-es versenyzőnek a pihenés az nem csak azt jelenti, hogy lefekszel a tengerparton, és egész nap fekszel, meg eszel, meg iszol, hanem láthattuk a különböző közösségi média posztokon is, hogy aktív pihenést végeznek ezek a sportolók. Tehát elmennek padelezni egymással, vagy síelni mennek, vagy közben futnak, bicikliznek, tehát ők azért függő sportolók, tehát minden sportolónak szüksége van a mozgásra, még akkor is, amikor pihen, mert egész egyszerűen ettől érzi jól magát, így tudja a stresszt levezetni. Sokuknak egyéb más sport a hobbiuk, tehát mondjuk Carlos Sainznak az országúti kerékpározás, több versenyzőnek a padel együtt szoktak padelezni, teniszezni, akkor van, aki motocrosszozni megy, természetesen már akinek a szerződése ezt engedi, de vagy mélytengeri búvárkodni, például George Russell, tehát hogy sok esetben egyéb más sport a Forma 1-es versenyzők hobbija, és részben azzal is tartják magukat formában, de kikapcsolásra is és megfelelően tudják ezt alkalmazni.
December 27 az ugye karácsonynak a vége. Na most ugye én még nem álltam rá a karácsony után a mérlegre, mert nem igazán biztos, hogy egyetértek azokkal a számokkal, amiket majd a mérleg mutatni fog, így a karácsonyi eszemiszom, dínom, dánom, beigli, stb. De például itt merült fel az a kérdés, mondom, hogy nekik azért ilyenkor megvan engedve kvázi úgymond egy-két bűnöző nap?
Persze, természetesen. De ezt úgy kell elképzelni, hogy nem fog, ahogy említettem is, a versenyző nem fog magára felszedni, nem tudom, 7 kilót 3 hét alatt. De természetesen, tehát hogy ilyenkor azért kell mentálisan és szociálisan is egy kis szabadság. Hát szintén láthattuk, hogy némelyik versenyző síelés közben is elment bulizni, ott esetleg megiszik egy-egy valamit, aztán utána kialusza magát, kipihenni magát, és semmi sem fog történni, és ugyanúgy esznek ilyenkor cukrot, vagy olyan táplálékokat, amik nem feltétlenül a legegészségesebbek. Természetesen, mivel tudatos, megint mondom, hogy tudatos sportolókról van szó, akik figyelnek a saját szervezetükre, annak érdekében, mert a saját szervezetük, a saját testük is, és az agyuk egy eszköz, az annak érdekében, hogy a lehető legjobbat tudják magukból kihozni, azért úgy működik egy ilyen sportoló, hogy amikor úgymond csaló napja van, vagy csalós napja van, akkor is jó minőségű dolgokat visz be a szervezetében. Mondom még egyszer, van, amikor mit megviszik egy-egy buliba egy valamit,
biztos,
vagy egy síelés alkalmával,
igen.
de De hogyha édességről van szó, vagy bármiféle desszertről, akkor biztos ők benne, hogy nem a legocskább minőségű dolgokat fogyasztják.
Vége van egy Forma 1-es szezonnak. Nagyon sok futam, 24, ráadásul az utolsó fordulókban kétszer-három hétvégés futam hétvégék vannak. Az utolsó futamra már tényleg már kicsavarva érkeznek, hiszen mondjuk Las Vegasból átrepülnek mondjuk Katarba, ott van egy 10 órás időeltolódás, tehát rengeteg...
Meg egy 25 fokos mérséklet
különbség. Igen. És akkor ugye ezek mind mennek, a végére rohadtul elfáradnak, és nyilván kell valamennyi idő a regenerációnak. Most azt, hogy említetted itt a fiatal pilotákat, mondjuk egy Russellt, de mondjuk egy 40 pluszos...
Vagy Antonelli.
Vagy Antonelli, de mondjuk egy 40 pluszos pilótának, mint mondjuk egy Alonsónak, bár Hamiltonnak is gondolom az egy tip-top fizikai állapota van, de például én magamról tudom, hogyha például most én 49 éves vagyok, tehát elmegyek mondjuk egy szombaton este bulizni, és valamikor ilyen három körül bevándorok az ágyba, akkor mondjuk nem csak vasárnapi hajgatok, mint mondjuk a 20 éves koraimban, hanem mondjuk még hétfőn is azért úgy azért nyögöm a végét. Mennyi idő, tehát egyáltalán tudnak ezek ez idő alatt azért regenerálódni annyira, mert utána elindul megint a Forma 1, és akkor utána tesztek, és akkor utána megyünk, és az első futam ráadásul baromira korán jön, március elején, tehát hogy ennyi időben tudnak regenerálódni rendesen a pilóták?
Természetesen tudnak. Tehát egy ilyen szintű sportoló, beszéljünk akár, persze Antonellinek egy picit gyorsabb a regeneráció, már csak fiatal korából adódóan is, vagy egy Russellnek, mint mondjuk Fernando Alonsónak, de hozzáteszem azt, hogy ha mondjuk visszamegyünk 20-25-30 évet, akkor azért is volt sokkal nehezebb ilyen idősen, ilyen magas szintű teljesítmény nyújtani, mert nem álltak olyan sporttudományi fejlesztések és eszközök a versenyzők rendelkezésére, mint manapság, amelyek mind abba az irányba összpontosítanak, hogy a regenerációt gyorsítani lehessen. Hogy pontosítsam is, vagy megnevezzem, hogy miről is beszélek itt most, szintén sok versenyzőnél lehet látni, hogy krioterápiát használnak, ez az úgynevezett jégszauna, amikor beállnak egy ilyen kabiba, maszkba, sapkában, zokniban, kesztyűben, és 2-3 percet töltenek el. Extrém hideg körülmények között, mínusz 150-160 fokos körülményen, ami egészen nagy, vagy környezetben, ami egészen pontosan annyit jelent, hogy egy nagyon erős értornát okoz a szervezetben, és a keringés, ahogy zár a keringés és artériák, vének, amikor ilyen extrém hideg, száraz hidegben van a szervezet, és amikor kilép onnan, akkor a keringés hirtelen meggyorsul, és elkezdi átmosni a szervezetet, aminek nagyon rendkívül jó a regenerációs hatása. De a Hamiltonnál is láthattuk, hogy ilyen vörösfényterápiás kezeléseket ágyon fekszik, pihen. Ez is szintén a regenerációt gyorsítja nagy mértékben, és ezeknél a versenyzőknél ezek az eszközök már otthon, saját otthonukban, házukban rendelkezésükre áll, ami felgyorsítja a regenerációt, és ez egy idősebb versenyzőnél dupla akkora hatással tud lenni, mint egy fiatalabb versenyzőnél. Magyarul ez annyit tesz, hogy ha mindenre odafigyel egy idősebb versenyző, akkor fel tudja gyorsítani a regenerációt, és gyorsabban tud kijönni a fáradtságból, vagy a magas terhelést okozta, igen, magas terhelést okozta fáradtságból. Úgyhogy ezért is van az, hogy mondjuk egy Fernando Alonso még mindig ilyen magas szinten tud teljesíteni. Annyi különbség van, hogy egy idősebb versenyzőnek sokkal több mindenre kell figyelnie, és sokkal mélyebbre kell lásnia ezeken a területeken, tudományterületeken, annak érdekében, hogy évről évre ki tudja hozni magából azt a teljesítményt, amit mondjuk 5 évvel vagy 10 évvel ezelőtt képes volt kihozni magából, de természetesen ezt ne úgy képzeljük el, hogy Fernando Alonso nézi az utolsó tudományos kutatásokat, és akkor ő találja ki, hogy akkor meg ő rakja össze a tervet, hogy melyik edzés után milyen regenerációs technikát kell alkalmaznia. Ezek a versenyzők mellett mindenki, mert legalább egy teljesítménytréner van, akik mögött egy teljes csapat áll, és meg tudják mondani azt a versenyzőtől rendelkezésre álló adatokból, hogy az adott versenyzőnek melyek a legfontosabb építőkövek a regenerációt és a teljesítményét illetően. Úgyhogy itt már sporttudományról beszélünk, és az úgynevezett marginal gainsről, amikor valakiből még az 1-5%-ot kell kihozni, és az utolsó centiket, utolsó ezredeket is kell kicsavarni az emberből, és az emberi teljesítmény szélső határait kell feszegetni, ugyanúgy, ahogy teszik ezt egyébként a mérnökök az autóknál. Tehát semmi különbség nincs abban, ahogy a mérnökök fejlesztik az autót, és ahogy a szakértők fejlesztik a sportolókat. Természetesen, még egyszer mondom, van különbség a fiatal versenyzők és az idősebb versenyzők között. Természetesen az idősebb versenyzőknek viszont nagyobb tapasztalatuk van, és annyira sok szituációval és helyzettel találkoztak már életük során, hogy automatikusan végrehajtanak csak különböző forgatókönyveket, amit egyébként vagy adott esetben a fiatal versenyzők még csak tanulnak.
Jó, hát majd maradjunk még az öregeknél. Öregek, hát 40 évesek, és tényleg, hát ha én lennék 49 évesen legalább fele annyira jó fizikai állapotban, mint mondjuk egy Alonso, akkor azt mondanám, hogy gyerekek, kézen állva. Na, szóval maradjunk még egy kicsit itt, és ugye oké, rendben van, fitek, na de mondjuk 40 év alatt, és mondjuk egy Alonso, aki már 23. vagy 4. szezonját kezdi meg, ott azért
26,
mondjuk...
nem? Most, 20... most azt hiszem most...
Ezért mertem betenni a feltételes módot, hogy ez lesz a 26. szezonja lesz, mert 2001-ben. Tök mindegy, jó, hagyjuk. Szóval az a lényeg, hogy egy 20 plusz szezon után van. Hát azért ott a csigolyák azért ott azért kapnak derék, stb. Tehát az például az hogyan tudják kiküszöbölni úgy, hogy még nagyjából még mindig toppon legyen, mert az biztos vagyok benne, hogy azért, és azt hiszem ő is talán tette rá erre utalást, hogy most már azért úgy azért érzi a derekát, azért fáj még
át. Hát pont a Hungaroringen volt az, ugye nem tudom, emlékszel-e, hogy ki kellett hagyni az első szabadedzést, mert deréksérülése volt, és amikor ott voltunk kint a pályán, látszott is, hogy ez nem egy olyasfajta deréksérülés, vagy derékfájdalom, ami egy meghúzódásból adódik, hanem ez egy valami hosszabb dolog. Adott esetben vagy egy sportsérülés, vagy egy krónikus valami, ami akár adódhat egy, most nem tudom, mivel sajnos nem dolgoztunk még Fernando Alonsoval, ezért nem mondhatom azt, hogy akár egy gerincsérve is lehet, mert ezt nem tudjuk, hogy lehet, ez csak azt tudja, aki egészen közel mellette van, vagy mellette dolgozik, de akár igen, még az is lehet, hogy van egy vagy egy kezdődő gerincsérv egy ilyen időskorú versenyzőnél, vagy van egy olyan, ami már ott van, és ezt folyamatosan figyelni kell, és folyamatosan úgymond edzeni kell, vagy ellen kell edzeni annak érdekében, hogy ne újuljon ki ez a sérülés. Hát gondoljunk csak bele, hogy mennyire természetellenes az a testhelyzet, ahogy a versenyzők ülnek, fekszenek az autóba, és még egyébként le vannak szíjazva, és egyébként gondoljunk csak abba bele, hogy ebbe a testhelyzetben mennyire védtelen a gerinc, és a gerinc körül lévő izmok, és azért ezek a versenyzők van, hogy átdobják az autót a rázóköveken egy szezonban, több százszor, vagy lehet, hogy több ezerszer is, és ez minden egy ilyen apró pici ütés, az természetesen a gerinc, leginkább a gerinc tudja elnyelni, és a gerinc körül lévő izmok, és hát hosszú távon, évtizedek alatt ez krónikus sérüléseket tudnak okozni, éppen ezért, ha már az öregekről, ne öregek, idősebb versenyzőkről beszélünk, náluk már nem, ilyenkor már nem csak meg szezon közben is nem csak edzésről, felkészítésről és fejlesztésről beszélünk, hanem egy úgynevezett korrekciós edzésterről. Ezt úgy kell elképzelni szakmailag, hogy a versenyző követ egyfajta edzéstervet, ami mondjuk izom keresztmetszet növelésre, izomépítésre, robbanékony gyors erő fokozására irányul, és követ egy másik fajta edzéstervet, ami pedig az izomarányoknak az egyensúlyba állítására, megelőzésre irányul. Kvázi magyar nyelven ezt nem szépen gyógytornának hívjuk, mert ugye ez egy fogalmi tévedés is nálunk Magyarországon. A gyógytorna az nem azt jelenti, hogy ilyen Rocky torna, tudjátok,
igen,
az nem azt jelenti, hogy valaki nem tud járni, vagy ilyesmi. A gyógytorna az azt is jelenti, hogy azért csinál megelőzésre, hogy 60-70 évesen is jó állapotban legyen a tested, és ne fárjon a derekad, a vállad, a nyakad, és a többi, és a többi, és a többi. Na, hát egy profi sportolónak ez teljes mértékben az edzés terv részét kell, hogy képezze. Kicsit másfajta edzés ez, mint amikor a súlyokkal dolgozik, de ez az izomegyensúly fenntartására irányul. És egy idősebb versenyzőnek elengedhetetlen az, hogy ezt a munkát is elvégezze, de annyira jól felkészült profi kocsok vannak mellettük, hogy kocsok edzők vannak mellettük, hogy ez biztos, hogy nem mennek el ez a terület mellett.
Na jó, még fizikai része még tudnék menni, mert hát azért pont elmondtad, hogy az izmok felpakolás, hogyha mondjuk valaki például megnézi mondjuk az első szezonjában az első versenyen debütáló Oscar Piastrinak a nyakát, és mondjuk megnézi azt, hogy az idén milyen vastag lett a nyaka, azért mondjuk olyan szemmel látható a különbség, hogy azért le a kalappal, és azért ez is egy nagyon kemény és megerőltető munka, ugye nyilván minden izmot felpakolni, de például jó, ezt már csak megkérdezem. Oké, nyakizomra dolgozol. Nyilván lesz Igen. nekik valahol izomlázuk. Na most én tudom azt, hogy mondjuk, ha én elfekszem a nyakamat, akkor mondjuk egy napig nyögök. De délutánig az biztos, hogy nyögök, és kenegetem magamat mindenkire
szíves. Hát sőt, van, hogy egy-két hétig is Igen. egyébként, hogyha úgy igazán elfekszed a nyakad.
Na most itt az izom felpakolás mondjuk a nyaknál, ami a leginkább nekik igénybe van véve. Ilyenkor ezt hogy tudják ők úgy felépíteni, hogy azért nyilván tartani kell egy edzéstervet, és ahogy beszéltem, nagyon későn van vége a szezonnak, nagyon korán kezdődik az új szezon, tehát ott azért egy piásznál is azért csak föl kellett valahogy pakolni ezt az izomtömeget, úgy, hogy közben rendkívül be van szorítva egy ilyen idő intervallumba.
Ja, nagyon jó a kérdés, és tök jó, hogy kitértél a nyakizmokra, mert a Forma 1-ben és a Formula utazás, a motorsportban, de legfőképpen a Formula utazásban a nyakizmok megfelelő felkészítése, az egy úgynevezett, úgy hívjuk, magyarul megpróbálom megfogalmazni, ez a Key Performance Indicator, tehát ez a kulcs teljesítmény tényező a nyakizmoknak a megfelelő felkészítése. Azért, amit te is mondtál, a nyakiz, tehát ők egyébként a gokartos koruktól kezdve foglalkoznak ezzel, tehát ezt azért úgy értem, amit mondasz, hogy első szezonjában máshogy nézett ki, mint ahogy most, de tehát ők egészen kiskoruktól kezdve ezzel már foglalkoznak, mindazonáltal persze a Forma 1-es autónak a G-terhelés a legnagyobb, ennek megfelelően természetesen a nyakizmokra is a legnagyobb terhelés itt hárul, illetve a verseny időtartamából adódóan is van ez így, mert legalább dupla olyan hosszú verseny, mint bármelyik másik nevelőszériában. Ebből adódóan, ha kiszámoljuk, dupla annyi darabszám és nagyobb kilóterhelés éri a nyakizmokat egy verseny időtartama alatt. De ezt úgy kell elképzelni, hogy azért nem nekiesnek a nyakizmoknak úgy, hogy na akkor most teljes erőből dolgozunk azon, hanem szépen fel van építve. Annyi különbséggel, hogy mondjuk még egy héten lábizmokra, nem tudom, dolgoznak, vagy a lábizmok fejlesztésére fektetnek volumenben 3 alkalmat, vagy mondjuk a bicepsre 3 alkalmat, addig a nyakizmok fejlesztésére 5 alkalmat per hét, és akkor szépen növelik mind az intenzitást, mind pedig a volument, tehát az intenzitása nyilván az ellenállást, tehát a súlyt, a volumen pedig a darabszámot jelenti, és akkor így szépen 6 hét alatt növelik, és minden Forma 1-es versenyző olyan rendszerbe dolgozik, hogy csinálnak egy vizsgálatot, amit láttunk egyébként, nem tudom, láttad-e, Antonelli tett ki egy posztot, különböző ilyen mérésekről vannak képek a posztban, helyből magasugrás, szenzoros méréssel, meg az úgynevezett VO2 max futószőnyegen, amikor egy maszk van a sportoló előtt, az pedig az oxigén felvevő képességet is ezáltal az állóképességi teljesítményt lehet vele primán mérni. De visszatérve az eredeti kérdéshez, szépen fel van építve 6 hét alatt, hogy honnan indulsz, az egész felkészülésen csinálnak vizsgálatokat, és tudják azt ezek az edzők, vagy teljesítményedzők, hogy 6 hét után az úgynevezett egy makrociklus, tehát egy nagy ciklus, azon belül ilyen mikrociklusok vannak, amik szét vannak osztva, mondjuk egy makrociklus, egy nagy ciklus fel van osztva 6 kicsi mikrociklusra, és egészen pontosan tudják, hogy 6 hét múlva hova kell megérkezni, és milyen adatot, milyen darabszámot kell produkálni az adott mérésen, adott teszten.
Na jó, igen, parancsolj!
És itt egy probléma történhet, vagy ami nagy problémát tud okozni, és erre viszont nagyon figyelnek a regenerációra, a felkészülésben, és itt viszont már nincs helye annak, hogy valaki félreegyen, félreigyon, félreészakázzon, vagy valamit félrecsináljon, azért, mert hogyha itt beüt valami, és nem tudja a versenyző egyik napra a másikra rendesen kipihenni magát, és regenerálódni, és készen állni a következő napra, és mégis megkapja a következő napi terhelést, akkor kimerül a szervezet, és a legrosszabb esetben bejöhet egy betegség. Na és akkor aztán viszont szétesik az egész éves felkészülés, ami meg tudja bolygatni az egész szezonnak a teljesítmény mutatóját. Egyébként egészen pontosan ez történt Max Verstappennel.
Ezt akartam mondani, hogy az éjszakákban hajnalig menő ugye PlayStation-özés kapott is érte eléggé sok hideget, meleget elmúlt már.
Nem, abban a szezonban történt. Nem, most segíts nekem, most ezt nem fogom tudni megmondani. Azt hiszem, hogy 2023-ban, amikor a Perez elkezdte csípkedni a szezon első felében.
Nem, szerintem a rákövetkezendő évben volt, de nagyjából mindenki képben van az, hogy azért nem, és talán még a 2025-ös szezonban is azért voltak azért odaszurkálások, hogy nem kéne mondjuk hajnaliket.
23 volt szerintem.
Jó, mindegy, legyen.
23 volt, amikor a Perez elkezdte csípkedni a szezon első felében, és valahogy úgy azt láttuk, hogy a Max nem találja a formáját, és ez volt egészen pontosan az a felkészülési időszak, amikor megbetegedett, összeszedett valami ilyen komolyabb influenza-szerű valamit, másfél hétre kiesett a 6 hétből, és nem sikerült jól a felkészülése. A teljesítményedzőjével volt egy podcast, ahol ő elmondja, volt teljesítményedzőjével, hogy ott nem sikerült, elcsúsztak. És egyébként nagyon nehéz volt összeszednie magát, mert a szezon első harmadába nem ment jól, tehát kétségei voltak, elkezdte Perez csipkedni, elkapni egyszer-kétszer, és nem igazán mentek jól a dolgai.
Nem, én arra gondoltam, amikor a szezon közben mondjuk ilyen kettőig PlayStation-özik, meg mit tudom én, és akkor szimulátorozik, és akkor utána másnap akkor meg mondjuk talpon kell lenni, és akkor a pályán kell teljesíteni. Én pont erre a részre értettem. De
értem.
Zárjuk le, jó? Mert menjünk át a pszichológiai részére is ennek a dolognak, mert én azt gondolom, hogy a 2025-ös szezonban ennyi pilótánál ilyen komoly ilyen hullámvasutakat, érzelmi és pszichológiai hullámvasutakat én nem hiszem, hogy láttam volna. Ott van például mondjuk, vegyük rögtön a világbajnokot, Lando Norris-t, össze-vissza csapongott, hol nagyon lent, hol nagyon fönt, aztán megint lejjebb, és aztán az év végére úgy összekapta magát, hogy le a kalappal, de ott van például Lewis Hamilton, aki viszont az év végére úgy leeresztett, hogy komolyan mondom, riasztó volt látni azt, hogy már tényleg azt mondja az utolsó versenyeken, hogy kérem, nyugodtan rúgjatok ki, én használhatatlan vagyok, tehát az, hogy ez a beletörődés, ez a borzalmas emberek, vagy mit tudom, mondjuk Hadjar első futamot hogy kezdte, és akkor utána pedig milyen szépen sikerült neki felpakolnia magát. Egy Lawson nagy reményekkel indul, és egyből a második futam után lefokozzák, szóval rengeteg, akkor egy Oscar Piastri, aki mondjuk évközben összeesett. Ez egy nagyon-nagyon komoly, és sok pilótának volt egy komoly érzelmi hullámvasút azért ezt a szezont végigcsinálni.
Igen, ez egyébként, hogyha ennek, mintha egy könyv lenne a 2025-ös szezon, és egy címet kellene adni ennek a könyvnek, akkor a hullámvasút az lenne ennek a fejezetnek a címe.
Egyetértek.
És véleményem szerint ezt egy másik, a tavaly évvégi Box utca évad záró műsorban is elmondtam, hogy véleményem szerint, ha már Lando Norris-szal kezdtél, akkor én Lando Norris-szal folytatom, hogy az, hogy ő az utolsó 3 versenyt jól meg tudta csinálni, és ennek eredményeképpen a Forma 1-es világbajnok, akinek 25-ös év Forma 1-es világbajnokának mondhatja magát, annak volt köszönhető, hogy tanult azokból a hibákból, amelyeket szezon elején és közben elkövetett. És a fókuszát az sokkal inkább folyamat fókuszóra állította, és nem eredmény fókuszúra. Mert egész egyszerűen megtanulta azt, és észrevette azt, hogy az eredményre fókuszál egészen pontosan arra, hogy neki meg kell nyerni a világbajnoki címet, az túl nagy nyomás, túl nagy stresszt okoz, amit nagyon nehéz lemenedzselni. Viszont, hogyha arra fókuszál, hogy az adott pillanatból, az adott versenyből, az adott feladatból a legjobbat, a legjobb teljesítményt hozza ki, akkor lehetőség van arra, hogy valóban a saját legjobb teljesítményét nyújtsa, és így megnyeri a világbajnoki címet.
És akkor,
ha jól emlékszem, említetted Hamiltont.
Igen, erre Hamiltonnak kitérni, bocsánat, hogy a szabad
akkor kivettem a szádból a szót, szóval, hogy...
Pont, igen, bocsánat, csak hogy pont Hamiltont is hoztam volna föl még példának, mert ugye ott van egy Lewis Hamilton, megérkezik.
Nagyon nagy bajba vagyok vele, nem tudom.
Tényleg. Nagyon el van veszve, tehát hogy megérkezel motiváltan, és akkor gyerünk, csapjunk be a lecsóba, új seprű, jó seper, itt vagyok, tök jól érzem magamat, tök jó, tökre motivált, az autó egy kalap fos lett, de nem baj, tavaly végig kell csinálni ezt a szezont, és utána pedig nyilván én azt látom, hogy azért csapaton belül, főleg a versenymérnökével nagyon nincsen meg a kémia. Ez is egy kicsikét visszaveti, és közben a csapattársam is bucira ver, és az autó csak szar, és még szarabb, és nem tudok belőle kihozni, nem tudok dobogóra állni. És akkor az év végére pedig már a Q1-ekbe is kiesek, hogy gondolod te azt, hogy ez a örvény, ami lehúzta őt, egyrészt lenullázta a motivációját, illetőleg, hogy ez a lenullázott motiváció, ez mennyire hathatott ki az ő teljesítményre, mondjuk hány százalékot vett vissza abból, amit mondjuk egy igazi Hamilton tudna?
Ezt így nagyon nehéz megmondani. Én azt vártam tőle, hogyha nehéz lesz a helyzet, akkor is képes lesz fókuszálni, és képes lesz többet, jobbat kihozni magából, mint ami ez a teljesítmény volt. Mindamellett, hogy tudom, hogy nagyon sok Hamilton szurkoló van, és ezzel biztos nem leszek szimpatikus, de tényleg ezt mindenkinek szerintem be kell látni, egy csalódáskeltő teljesítményt nyújtott. Ezek a nyilatkozatok nem segítettek, a csapaton belül dinamikára se voltak jó hatással. Ő nem ezt várta, biztos, hogy nem ezt várta a Ferrari-tól, amit kapott. Tehát egy olyan közegből jött, ahol az egész csapat mögötte állt, mindenki a tenyerén hordozta őt, beleértve a csapatfőnököt is, a legfelső vezetőt, és ő köré épült a csapat valamilyen szinten. Ez nem teljesen igaz, mert nem tud egy csapat teljesen a versenyző köré épülni, de azért a Mercedes azért Hamilton és Toto Wolff csapata volt, abban az érában a Ferrari-nél soha nem fogod tudni megcsinálni. És hogyha ezt nem ismered föl, már abban a pillanatban, amikor a Ferrari-hoz leszerződtél, akkor nagyon komoly problémákba fogsz ütközni. Gondolj csak abba bele, hogy mit csinált Michael Schumacher. Tehát egy rendkívül erős karakter, sőt, talán, hogyha megnézzük a Forma 1 történetét, véleményem szerint Schumacher az egyik legerősebb karakter volt, egy igazi motivátor, aki mindenkit is meg tudott mozgatni és megmozdítani a csapaton belül, és ő is felismerte azt, hogy a Ferrari-nál nem te leszel az, aki mögött a csapat áll, hanem te állsz be a csapat mögé, és neked a csapatot kell nyerővé tenned, és ha a csapatot nyerővé tetted, akkor tudsz nyerni a csapaton belül. Egy kicsit az összefüggés jut eszembe, tudod, amikor nem tudom, az mennyire van meg, amikor Michael Jordan éveken keresztül MVP volt, tehát a legértékesebb játékos a mezőnynek, és mégsem tudtak bajnoki címet nyerni nagyon sokáig. És amikor az edző megértette vele azt, hogy az kell, hogy bajnokok legyünk csapatban, hogy lehet, hogy nem neked kell lenni az MVP-nek, vagy lehet, hogy nem te leszel az MVP, és nem minden meccsen neked kell a pont királynak lenned, hanem a patot kell segítsd, és akkor közösen bajnoki címet fogunk nyerni. És amikor Jordan ezt megértette, akkor verhetetlenné vált a Chicago Bulls, és egyébként legértékesebb játékos lett többször ő maga is ezen az úton. És a Ferrari-nál nincs esélyed máshogy eredményt elérni, mint hogy ezt a mentalitást kövesd, és beállj a sorba. És ugye Schumacher is ezt úgy tudta megcsinálni, hogy kialakított, illetve a több kulcsemberrel maga mellett egy buborékot kialakítottak, viszont ahol soha nem, egyszer sem bírálta egész karrierje során a csapatot, vagy bárkit a csapaton belülről, hanem mindig a rendszert akarták javítani és fejleszteni. Ezzel szemben gondoljuk csak bele, hogy Hamilton hányszor bírálta nyíltan, vagy nem nyíltan a csapatot. Hát ez a Ferrari-nál ez a vég. Tehát, hogy ez a vég kezdete is, és ez nem tud működni. Hát most kérdés az, hogy ez sikerül-e felismerni, és újra gombolni ezt a kabátot, és újra felmelegíteni ezt a házasságot, de az biztos, hogy ez a mentalitás, amit ő követett, az nem működik. És a másik nehezítő körülmény véleményem szerint pedig az, hogyha belegondoltok a Mercedesnél is már az utolsó szezonjában meggyűlt a baja George Russell-lel, és hogyha össze kell hasonlítani George Russell-t és Charles Leclerc-t, akkor nagyon nehéz lenne a két versenyző között meghúzni a határt, hogy melyik versenyző jobb, mert véleményem szerint mind a két versenyző közel ugyanolyan jó, ami azt jelenti, hogy nincs könnyebb dolga Hamiltonnak, mint Charles Leclerc-rel, sőt, egy körön szerintem még nehezebb dolga van, mert egy körön azt gondolom, hogy Charles Leclerc a mezőnynek az egyik leggyorsabb versenyzője, és soha nem volt Hamiltonnak karrierje folyamán olyan erős csapattársa, mint Charles Leclerc, és Charles Leclerc még fejlődik, és most már rendelkezik az a tapasztalattal, ami tapasztalat és magabiztossággal, ami elegendő ahhoz, hogy megszorítsa és legyőzön egy kétszeres világbajnokot, ahogy meg is tette. Úgyhogy hát nagyon nehéz lesz innen felállni, az biztos.
Hát az biztos, azt tudti százas, ráadásul úgy, hogy még egy, szerintem egy 2021 még mindig azért benne van valahol legmilyen is.
Pontosan, ezt nagyon jól látod, azt nem sikerült kimozogni.
Így van.
Azt valamiért nem sikerült kimozogni.
Ezt ő akkor fogja kimozogni, hogyha még a nyolcadikat be tudja húzni.
Így van, pontosan, a Ferrari-val.
Így van, tehát ez, ha jövőre nem, tehát bocsánat, jövőre, tehát 2026-ban nem lesz olyan az autó, ami bajnoki esélyes, és le tudja győzni a saját csapattársát, és ugye, amit te is mondtál, hogy
nem lesz egyszerű.
Fölismeri azt, hogy akkor nem én vagyok a központban, hanem én csak egy fogaskerék vagyok ebben az egész nagy
ami egy Hamilton karakter, azért
nehéz. Nagyon
hát,
nehéz.
Tehát az ő karakterének, az ő egójának, aki mindig a kirakatban volt, és ezt most nem negatív értelemben értem, és nem akarom ezzel bántani, de így volt. Tehát ő mindig minden egyes megmozdulásával, minden egyes jellemzőjével a kirakatban volt, vagy szószóló volt.
McLarennél is ugyanez volt, tehát McLaren is, ő volt a szupersztár. Tehát az elejétől
hát így van.
Tehát, így van. Ő volt mindig a fókuszban.
Így van, és tehát egy ilyen karakternek ezt háttérbe szorítani, ez tud, én egy kicsit úgy látom, hogy ez vakfolt is lehet. Úgy vakfolt, hogy egy olyan karakter jellemző, egy olyan személyiség jellemző, amit nagyon-nagyon nehezen tudsz kiavítani, vagy ahhoz nagyon keményen a tükörbe kell nézni, és fel kell ismerni. És az a kérdés még, hogyha ez meg is vagy, hajlandó vagy-e már hétszeres világbajnokként 40x évesen ilyenbe változtatni, mert ez iszonyat energiaforrást, erőforrást igényel. És itt ez egy nagy kérdéskör, mert ha viszont nem, akkor a Ferrari-nál ez nem fog működni.
Nem is azt mondom, hogy hajlandó, tudsz-e? Tehát a tudás,
hajlandó vagy, és tudsz-e?
40 valahány évesen, tehát azért baromira nehéz az embernek
megszilárdulni,
és mondjuk átállítani a saját magát. Az baromira nehéz, mint mondjuk 20 valahány évesen.
Így van, pontosan.
Váltsunk csapatot.
Ugye az Alonso, bocs, ezt meg tudta csinálni, ha belegondoltok, mert ugye hozzáteszem, ugye a karakter jellemző, tehát most is azért még vannak úgynevezett hisztik, de más most, tehát sokkal inkább, sok esetben most már inkább ezek ilyen viccesebb hisztik. De gondoljatok bele abba, hogy milyen hisztiei voltak a McLarennél, főleg amikor a GP2-es motor, meg ezek a dolgok, hogy az hogy nézett ki az a Fernando Alonso, majd elment 2 éves szünetre, és hát nyilván 2 éves szünet alatt, hát azt is tudjuk egyébként, hogy megjárt a tolnát, baranyát motorsport szempontból, és kategóriák szempontjából, és nagyon-nagyon sokat tanult magáról, és nagyon sokat változott. És olyan versenyzőként tért vissza, aki sokkal jobb volt ebből a szempontból, vagy sokkal jobbá vált ebből a szempontból, mint amilyenként elment. És ő meg tudta lépni ezt, és nem véletlen hozom az összhangot, vagy az összehasonlítást, mert hasonló korú versenyzőkről beszélünk, Alonso egy picit idősebb, de hasonló utat is jártak be, annyi különbséggel, hogy Alonso nagyon sokat kellett, Fernandónak nagyon sokat kellett szenvedni, és nagyon sokszor kellett elbuknia. Hamilton egyszer bukott csak 20-21 év végén, ahogy azt említetted is. És az Alonso sok bukásból fölállt, és sokkal keményebbé vált. Egy igazi szamurája, ami, ahogy ő hívja is saját magát, meg az identitását, ahogy nevezi, és ez látszik rajta, ennek a harcnak a nyomai látszódnak rajta, és az is látszik, hogy az a nehézség, ami a Hamiltont lepadlózza, abból Fernando sokkal könnyebben fel tud állni.
Na jó, váltsunk csapatot. McLaren. Ott van egy Oscar Piastri, akiről tulajdonképpen a szezon kétharmadában, ugye egyrészt vezette a világbajnokságot, döntő többségét a szezonnak. Volt, amikor nagyon kevés, volt, amikor elég jelentős előnnyel a saját csapattársát illetően, és mindenki azt mondta, hogy te figyelj, ez a srác, ez kibillenthetetlen, ez szellemileg, ez olyan erős, mint egy szikla, és a végén azért valahol ő leeresztett, és Nyilván azért mondom azt, hogy nála is volt ilyen érzelmi hullámvasút, mint mondjuk a Norrisnál, csak ugyanála pont fordítottan ütött be a dolog, mert neki a legvégén fájt a legesleges legjobban, és akkor jöttek össze neki ugye mondjuk egy bakui hétvége, amikor tényleg akkor nullázott, és az szerintem az biztos, hogy azért egyrészt beletett, és ráadásul, hogy Monzából jöttek, ahol még azt mondták, hogy figyelj, add vissza a helyedet. És az mondjuk, én azt gondolom, hogy az is azért tehetett neki azért egy tüskét bele, plusz jött egy baku, és akkor utána pedig nem jöttek azok az eredmények, amiket igazából elvárt magától. Egy Oscar Piastrinak viszont te hogy látod a szezonját így pszichikailag, és hogy, mert nyilván ő most csalódott lett az év végére, mert nyilván elhitte azt mondjuk ilyen Baku környéken, hogy te figyelj, ez meg lehet. És akkor utána te azt látod, hogy csúszik ki az előny a kezedből, plusz van egy csapattársad, aki észhez tért, és akár még jogosan is, bár ezt mondjuk baromságnak tartom, hogy hát a csapat direkt hátrát adta őt, hogy a Norris legyen a világbajnok, persze hátrát az, miközben hátad mögött megjön egy Oscar Piastri, bocsánat, a Piastri mögött ugye a Norris, és amögött pedig jön egy Verstappen, aki csak egy cseppnyi vérszagot érez, az oda megy, és az szét fog szedni, és rá fog menni, és rá is ment, mert miért ne? Szóval ez neki ez milyen év lesz, milyen év volt ez így, és hogy ebből mennyire tudja magát felszívni? Mert gondolom, nyilván fiatal, felszívja magát, megy, csinálja, de azért neki is egy sorsdöntő szezon lesz így ebből a szempontból, hogyha megijönnek az eredmények, akkor viszont tényleg akkor azt látjuk, amit gondoltunk, egy sziklaerős csávót.
Így van. Azért azt látni kell, hogy ő még mindig nagyon fiatal, rendkívül kevés tapasztalattal, 3 éves tapasztalattal rendelkezik, és az nagy démona, amikor meg kell nyerni a világban, vagy meg lehet nyerni a világbajnoki címet. Mert onnantól, hogyha meg lehet nyerni egy világbajnoki címet, akkor az a nyomás, az a teher, az rádül. És először megnyerni, láthattuk, hogy mennyire nehéz Lando Norris példáján keresztül. De azt is látni kell, hogy mennyire jó Oscar Piastrinak a fejlődési íve, a fejlődési folyamata. Tehát egyre közelebb van Lando Norrishoz is, és már egy fél szezon terjedelmében le is tudta őt győzni. Úgyhogy most már csak azon kell dolgoznia, hogy ezt a hullámzást, ezeket a hullámhegyeket, hullámvölgyeket kiiktassa a szezonjából, és előbb felismerje azt, hogy hopp, most hullámvölgybe vagyok, és most kell abban változtatni a mentalitásomat tekintve, hogy elkezdjek arra fókuszálni, ami az én dolgom, és amit nekem el kell végezni, mert hogyha megnézzük a szezonnak az alakulását, akkor egészen egyszerűen túl későn ébredt fel. És az utolsó három versenyre tért vissza a formájához, és sokkal előbb meg kell ragadni a kapaszkodókat, amiben egy picit is bele tudsz kapaszkodni. Mert mindig az a nehéz, hogyha ennek a spirálnak az alján vagy, akkor megtaláld az első kapaszkodót, mert akkor a változás az mindig picike, de aztán a következő az meg már egy sokkal nagyobb, és aztán sokkal jobban vissza tudsz térni a saját formádhoz, és nem történik más, hanem rájössz arra, hogy hú, hát ezt én mégis meg tudom csinálni. Úgyhogy erre van neki szüksége, hogy előbb felismerje azt, hogy opp, a legmélyén vagyok, vagy mélyen vagyok, és megtalálni azt a kapaszkodót, ami visszarántja őt annak érdekében, hogy a lehető legkisebb hátrányt szenvedje el.
Vagy pedig magáról vagy le tudja építeni a terhet. Én azt szoktam mondani, hogy igazából ez a teher számára egy olyan, mint egy Bermuda háromszög, amiből ő ott áll középen. És akkor kihat rá ugye maga a csapatvezetés, mert nyilván követelés kényszered van, tehát követelik tőled, hogy akkor hozz az eredményt. Ott van a csapattársad, akivel össze tudod magadat mérni, és ha mondjuk nem úgy muzsikálsz, akkor nyilván akkor az is valahol azért frusztrál. Van egy menedzsered, aki nyilván az is azért hall ezt az almaszt a pedokból, meg valamennyire próbálja neked egyengetni az utat, de ő is azért valamennyire nyomás alá helyez, hogy akkor figyelj, akkor teljesítsél. A pedokban is hallasz ezt azt almaszt, és még ráadásul a média is ott van, amit bár én azt gondolom, hogy nem nagyon figyelik, meg próbálják magukat ettől függetleníteni, de ebben a Bermuda háromszögben...
Ömlik mindenhonnan.
Igen, tehát hogy ebben a Bermuda háromszögben te mennyire tudsz egy szezonban elveszni, és mennyire hány helyről kapasz egyáltalán kapaszkodót?
Hát csak is kizárólag a legközelebb álló személyekhez, akik a legközelebb állnak hozzád, és ezt ugye nem tudom, mennyire emlékszel, Lando Norris le is nyilatkozta a szezon végi interjújában, hogy a fél évtől kezdve új csapattagokat vont be az ő legközelebbi stábjába. Sokan találgattak, hogy pszichológusok, vagy mentálkócsok, vagy kikről van szó, de bizonyosan tényleg a hozzád legközelebb álló személyek azok, akik fel tudják nyitni a szemedet, hogy mit és hogyan kell változtatni annak érdekében, hogy ebből a Bermuda háromszögből vagy spirálból a lehető legkönnyebben tudj kijönni.
Igen, én mondtam azt, hogy többször is, hogy ha valakinek jól jött a nyári szünet, akkor az pont Norris volt, mert összetudta magát állítani agyban, illetőleg szerintem tényleg, amit te is mondtad, jöttek olyan emberek, akik viszont összetudták azért rántani arra, hogy akkor na, akkor így elhozzá dolgozz, és amit te is mondtál, csak az adott hétvégére koncentrálsz.
Így van, és hogyha belegondolsz, akkor vagy belegondolunk, azt is láthatjuk, hogy mindig az a versenyző került igazán nagy hátrányban, akin a bajnokság megnyerésének a nyomása lógott, vagy a nyakában volt a teher. Lando Norris akkor kezdett igazán jól teljesíteni, amikor egy külső körülmény, a Zandvoorti motorhiba megfosztotta őt egy jó eredménytől, mert akkor olyan helyzetbe került, hogy jó, hát megállt a motor alattam, hogyha nem fog megnyerni a világbajnoki címet, akkor az valószínűleg nem azért lesz, mert elrontottam, és nem nyertem meg azt a világbajnoki címet, amit nekem kellett volna megnyerni, hanem azért, mert volt egy motorhibám Zandvoortban, amiről nem tehettem, és úgymond ez a dolog valamilyen szinten feloldozta őt arról, vagy attól a nyomástól, hogy hát ő rontotta el, és az ő hibája az, hogy nem tudta megnyerni a világbajnoki címet. Egy olyan szezonban, amikor egy utolsó generációs autóval kellett versenyezni, és nagyon nagy a rizikója annak, hogy mondjuk az elkövetkező években nem lesz olyan autód, amellyel a világbajnoki címért lehet harcolni. Lehet, hogy igen, de mi van akkor, hogyha nem?
Így van, ez hát a Forma 1-ben semmi sem biztos. Váltsunk csapatot, váltsunk pilótát. Itt van egy Isaac Hadjar. Ugye, szegény, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon-nagyon ritka dolog az, amikor látsz egy picike kis emberséget a Forma 1-ből, és ez ugye az volt, hogy első verseny, felvezetőkör, első kanyar és a falban. És összeomlott szegény srác. Ez egy picikét emberi része volt neki a dolognak, mert hát valahol ki kellett, hogy jöjjön. Lehet kiröhögni, hogy jaj, milyen kis picsogó. Nem, hát pont amit te mondtál, hogy bizony-bizony, mindenkinek van egy óriási nagy terre, és mindenkinek szüksége van arra, hogy valahonnan egy támogatást kapjon, akár sport pszichológusokkal. Na mindegy, hagyjuk. Szóval itt van egy Isaac Hadjar. Borzalmasan kezdődik az éve, szépen felemelkedik, megkapja a lehetőséget egy Max Verstappen mellett, de viszont mennyire konfrontálódik ő azzal a múlttal, hogy akkor itt bárki ment ide a Verstappen mellé, mint csapat társ, mindegyiket felzabálta, és mindegyiket úgy eldobták, hogy kvázi egy áron alatt ment el, tehát ilyen beszerzési ár alatt, hogy hát ez a srác, ez nem is ér ennyit. Lásd mondjuk egy Cunodát, vagy mondjuk lásd mondjuk egy Lawsont. Kettő verseny hétvégéje volt, meg se kérdezték azt neki, hogy te figyelj, mit szólnál ahhoz? Nem szólnak semmit se. Kirúgták a francba, helycsere azt, akkor gyerünk, hadd szóljon. Te így hogy tudsz akkor így hozzáállni az, hogy felkészíteni magadat, egyáltalán fel tudod magadat készíteni arra, hogy benne van a pakliba az, hogy én nagyon-nagyon ki fogok kapni, de én ettől jobb vagyok, mint amit az eredmények mutatnak, vagy tényleg ő is annyira összetörik, mint az összes többi pilóta?
Nem fog összetörni. Majdnem nehéz ilyet biztosra kijelenteni, de nagyon meglepődnék, hogyha összetörne a ugyanúgy, mint a többi versenyző. Azért megint csak versenyzői karakterekről beszélünk, és hogyha karakterjellemzőket nézünk, akkor meg kell nézni Hadjarnak nem is csak a pályán való viselkedését, a pályán kívül való viselkedését is. Egy igazi kis harcos, egy ilyen, kicsit azt az érzetet kelti, amikor így személyesen is látod, vagy találkoztál vele, vagy interjúkon keresztül, mint egy ilyen kis boxoló gyerek, egy igazi kis harcos. És ahogy említettem, említetted, az, hogy egy héten belül egy olyan helyzetből, amikor felvezetőkörön falba csapod az autót, sírva fakadsz, és egyébként utána még Helmut Márkótól is megkapod azt, hogy ez nem egy óvoda, és mennyire gáz, hogy sírva fakadtál, és egyébként minden kamera vette, majd a következő versenyre fölállsz, ez azt jelenti, hogy rendelkezik azzal a mentális keménysége, mentális ellenálló képessége, rezilienciával, ha nevezhetem így ilyen szakszóval, ami ahhoz szükséges, hogy a nehézségekből fel tudjon állni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy majd ő el fogja püfölni Max Verstappen, de majdnem biztos vagyok abban, hogy képes lesz arra, hogy a fókuszát és a figyelmét arra irányítsa, hogy a lehető legtöbbet eltanulja Max Verstappentől, mert itt ez a feladat. Tehát megérkez egy négyszeres világbajnok mellé, aki generációjának és sokszor talán nem csak generációjának, hanem a sportág egyik legnagyobbjának emlegetik, nincs más feladatot, tehát ott nem szabad neki menni úgy Max Verstappennek, hogy na majd akkor én most megmutatom, és na majd akkor én elpumpálom Max Verstappent, ez nem reális célkitűzés, és ott veled van a probléma, hogyha így állsz neki, hogy én, tehát ezeknek a fiatal versenyzőknek azért töröd bele a bicskája, ha meg Max Verstappenbe, ha megnézed, kivételt képez természetesen Sergio Perez, de a fiataloknak azért, mert mindannyian úgy mentek oda, Liam Lawson is, és Tsunoda is, és még szinte hangoztatták, és ezáltal saját maguknak alátettek, hogy ha ki nem is mondták, hogy majd ők, de majd én megmutatom hozzáállás, és ez nem fog működni Max Verstappen mellett. Max Verstappen mellett kizárólag egyfajta hozzáállás működik, a lehető legtöbbet ellesni, eltanulni tőle, mind technikailag, mind mentalitásban, mind hozzáállásban. És hogyha ez a fókuszpont, és ezt követed, akkor van esélye túlélni. Véleményem szerint.
Egyetértek, tehát valahol igen, tehát nekik is azért tisztába kell lenni azzal, hogy pont az, hogy ne őrölje föl őket szerintem ennyire.
A mestertől kell tanulni, tisztelni kell a mestert, és a mestertől kell tanulni a lehető legtöbbet, és hogyha a mestertől nagyon sokat tudsz tanulni, akkor most nyilván ezt nagyon nehéz még egyszer, mivel korunk generációjának, sportág egyik legnagyobbjáról beszélünk, tehát annak a valószínűsége, hogy csapattársként valaki Max Verstappent elverje, meglehetősen kicsi, és nem lehetetlen, mert semmi sem lehetetlen, de nagyon-nagyon picike az esélye, de hát persze Max Verstappennek is lehet rossz éve, vagy rossz szezonja, vagy rossz időszaka, ilyet még nem láttunk, azért nehéz ezt elképzelni róla, de lehet, viszont tényleg még egyszer a mentalitás, meg annak az irányítása, hogy tehát gondolj bele, mire érdemes koncentrálni, az, amit te irányítasz. Az, hogy Max Verstappen hogy viselkedik, mit csinál, milyen teljesítményt te irányítod, nem, azt nem te irányítod, de az, hogy te mit csinálsz, és te mit lesel el tőle, tanulsz el tőle, azt már te irányítod. És a lehető legrövidebb idő, a lehető legtöbb dolgot kell ellesni, elsajátítani tőle, és hogyha ez megtörténik, akkor túl fog élni. És akkor be is árazza magát egyébként hosszú időre.
Hát igen, kvázi el kell fogadni azt, hogy én most kettes számú pilóta vagyok. És akkor ha ő ehhez áll hozzá...
Nem is az, hogy kettes számú pilóta, az nyilvánvaló, hanem az, hogy de ő még egy junior, hát jó, nem junior, mert nem egy mit én, egy forma 2-es, forma 3-as versenyző, de Max Verstappenhez képest egy junior, mind teljesítményben, mind fizetésben, mind mindenben, és ezt kell a helyére tenni.
Így van.
Te mellette egy junior versenyző vagy, akiben egyébként nagy potenciál rejlik, és ha jól megállod a helyed, akkor az is lehet, hogy mit én 3-4-5 éves terjedelembe, nem tudom, kiköt a Ferrari-nál, a Mercedes-nél, bárhol máshol.
Hát a Bermennek már csinálják a helyet.
Így van, biztos. Például.
Tehát ott 2027-re, hogyha nem úgy muzsikálnak a dolgok, akkor neki egy garantált helye van, de lehet, hogy a Ferrari-nak ott lesz ott kettő szabad helye is.
Igen.
Hát hogyha dobbantani kell, akkor pedig most már szerintem Leclercnek elfogyott a türelem, azt meg
így van.
Ennyi,
így van.
Most már az évek idő ellene dolgozik. Te figyelj, még egy utolsó kérdésem lenne így a beszélgetés vége fele. Ugye a te szakmád részéről kiveséztük a Forma 1-et. Egyszer csak megcsillan a telefon, jó napot kívánok, XY csapattól vagyok, szeretném, hogyha csatlakozna a csapatunkhoz. Elvállalnád? Mindennel együtt. Tehát, hogy odamész, és te irányítasz, felügyelsz, jössz, mész, tehát egy óriási szakmai kihívás, és tényleg ott kell lenned ebbe a cirkuszba, hogy tulajdonképpen az év 12 hónapjából 11-et úton vagy.
Biztos, hogy ugye azért egy nehéz kérdés, hogyha ezt 10-15 évvel ezelőtt teszed föl, nem, 15 évvel ezelőtt nem nyilván, akkor túl fiatal voltam még, és akkor a Fit for Race, mint cégszervezet, know-how vállalat még sehol nem volt, vagy nagyon a kezdetleges verzióban volt mondjuk 15 évvel ezelőtt. De 10 évvel ezelőtt már azért elég sok tapasztalatom volt performance coachként is, meg szervezetet illetően is. Ha 10 évvel ezelőtt történik ez meg, akkor gondolkodás nélkül igent mondtam volna erre. Most azért már nem biztos. És nem az, tehát ugye két oldala van az éremnek. Tehát az az oldala az éremnek, hogy a sport csúcsán lenni és ott dolgozni, az mindenképpen motiváló lenne, és egyféle szempontból biztos, hogy húzna a kezem abba az irányba. A másik szempont az viszont az, hogy 17 év munkája most már benne van abban a szervezetben, vagy abban a rendszerben, amit a rendkívül jó csapatommal építünk és fejlesztünk. És abban viszont nem vagyok biztos, hogy azt az áldozatot, hogy ezt a szakmai munkát ennyi időre otthagyni, vagy szakmai folyamatot otthagyni, az megérnie, és akkor itt nem is beszélve természetesen a magánéletemről is. Tehát, hogyha így nagyon exakt választ, meg azonnali választ kellene adni, akkor talán az áldozat oldalon több lenne, mint a nyereség oldalon, de egy ilyen telefonra azonnali választ biztos nem tudnék mondani.
Jó.
De az első megérzés az az, hogy a mérleg elbillanna abba az oldalra, hogy magam szempontjából, mint Matics Zsolt, nem. Viszont, és akkor itt jön a viszont, ami nagyon fontos, Fit for Race, mint szervezet, igen.
Hát ez
Tehát,
az.
hogy az
Igen, igen,
a
igen, igen.
szervezet
Igen.
szempontjából viszont igen, és azt gondolom, hogy meg is tudnánk oldani a feladatot, ami annyit jelent, hogy mondjuk nem gondolom, hogy nekem kellene minden versenyen ott lenni, hanem a szervezettemmel, a Fit for Race-szel meg tudnánk oldani most már egy ilyen feladatot.
Bevallom őszintén, én, mint cégvezető, én pontosan ezt a választ vártam tőled, hogy én nem, de viszont a cég igen, hát nyilván ugye ebből is él az ember, de egy csapat van mögötted, és pontosan emiatt
Így van.
vállalná le az ember. Jó, játszom
Így van.
tovább a gondolattal, megcsörren a telefon. Ki az,
Igen.
akinek a hívását leginkább elfogadnád, és ki az, akiét nem, egyáltalán nem?
Csapat szempontjából,
Nem, én úgy
hogyha
értem,
csapat,
pilóta, tehát jó, oké,
pilóta,
csapat és
oké.
pilóta. Igen, igen.
Pilóta szempontjából nekem number one Fernando Alonso, és azért Fernando Alonso, mert ő nála, ő reformálja, éppen most reformálja meg a sportágat, vagy nagyon remélem, hogy meg fogja reformálni a sportágat, és bebizonyítja azt, hogy 45 évesen lehet ugyanolyan szintű teljesítményt nyújtani, mint 22-23 évesen, vagy 26 évesen, és ez mindenkinek jót tenne. Ez jót tenne a sportágnak, jót tenne globálisan, a globális sportvilágának, és inspirálná a fiatalokat, idősebbeket, mindenkit, mert ugye ő az utolsó olyan versenyző, akire még én is emlékszem gyerekkoromból, de a mostani Z generáció is még emlékszik rá. Tehát, hogy mindenféleképpen jót tenne a sportágnak, ehhez véleményem szerint kizárólag egy dologra van szükség, hogy egy jó autót kapjon a feneke alá. Most ugye olvashattuk, hogy valami félrement megint az Aston Martin-en, remélem,
Mindegyik
hogy
kavar,
ez csak
mindegyiknél lehet
ple...
mindent olvasni, tehát
Igen, remélem, hogy ez csak pletyka, és Adrian Newey összerakott egy olyan autót, amivel hogyha talán nem is világbajnoki címért harcoljon, de a 33. futamgyőzelmét tudja megszerezni. Úgyhogy én Fernando Alonso lenne az a versenyző, aki mellé Fit for Race szervezeti szinten a legszívesebben szegődnénk. Hogyha viszont egy csapattal kellene dolgozni, akkor Toto Wolff és a Mercedes. Azért, mert a csapatvezetői kvalitásai én nagyon nagyra tartom. Azt, ahogy ő, ahogy amilyen kultúrát és ahogy ő felépített a csapatban, és hát látszik az, hogy akit kiképzett, James Wolves, és nagyon jól sikerült neki a kiképzése. Már túl jól, nehogy az ifjú padaván jobb legyen, mint a mester.
Igen. Megkérdezhetem, ugye föltettem a kérdésnek a második felét, azt, hogy nem, vagy inkább ezt így elegánsan ezt így engedjük el, ezt a kérdést, és akkor tereljük a búcsúra inkább a hangsúlyt.
Még egyszer, ezt most lehet, hogy nem
értem. Mert úgy tettem fel a kérdést, hogy ki az, akinek a telefonhívását
nagyon... Ja, ki az, nagyon, akinek nem.
És ki az, aki illetőleg csapatban is, vagy mindkettő.
Nincs ilyen. Azért, tök őszintén azért nincs ilyen, mert mindegyiküket tisztelem. Tehát nincs olyan versenyző, akire azt mondanám, hogy na, hát meg egyébként ez óriási nagy képűség lenne. Most gondolj bele, tehát, hogy kapsz egy hívást valamiben a világ legnagyobbjaitől, és azt mondod, hogy javed, nem dolgozunk, hát ez mennyire gáz, tehát hogy az nincs ilyen forgatókönyv, nem létezik ilyen forgatókönyv.
Ezt a választ vártam, tudtam, azért ez lesz a válasz. Hát Zsolti, nagyon szépen köszönöm, hogy
sikerült
egy jó beszélgetésre összeállni, és hogy ilyen szakmai oldalról, és tényleg kvázi uborka szezonban meg tudtuk közelíteni úgy a formáját, amikor szalad a szezon, egyáltalán nincs rá lehetőség szerintem.
Igen, és én is így gondolom.
És egy kis bepillantást adtál így kvázi a színfalak mögé, hogy mi minden, nem olyan egyszerű dolog Forma 1-es pilótának lenni, pláne, hogyha tényleg azt veszed, hogy...
Rohadt bonyolult.
Igen, tehát 50...
Komplikált, nagyon.
Igen. Tehát 52 hétből nagyjából 2 heted van arra, amikor tényleg eldobhatod a telefont, és tényleg akkor megengedheted magadnak azt, hogy most akkor kikapcsolom a világot, és akkor hagyjatok békén a büdös francba, viszont utána 50 héten keresztül ott kell lenned a toppon.
Csúcson.
És még milyen közeg vesz körül, és hogy milyen nyomás alatt vagy, és még a fizikai része
a pirányák,
is.
Tudod, az Eccleston Flavio Briatore éjjére, amikor mondták, hogy a pirányák, de tényleg egyébként.
Ez abszolút így. Zsolti, köszönök mindent.
Köszönöm, Zsolt.
Én köszönöm, hogy végighallgattatok minket, és hogyha tetszett a mai adás, kedves hallgatókák, akkor légy szíves iratkozzatok föl, bármelyik streaming platformon is hallgattok minket, és hogyha Forma 1-es mentes időszak van, akkor pedig javaslom, hogy hallgassátok vissza a korábbi beszélgetéseinket, és akkor így legalább nem lesz annyira ínséges a téli időszak nektek Forma 1 tekintetében. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, szevasztok!
Köszönöm, sziasztok!
Box. És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is!
Blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!